Délután érkeznek Magyarországra az új gripenek. 2008-ig még a migek védik a légteret.
Tovább tiltakozik a fehér orosz ellenzék a választások eredménye miatt, nem ismerik el Lukasenko győzelmét.
Máté Szalka alternatív energiaforrást keres, már dugványozzák a japán fűzcserjéket, később bioenergia lesz belőlük.
Megkezdődött Mortimer büntetőpere, a sértett maradandó fogyatékossága miatt 3,5 millió forint kártérítést is kér.
Jó napot kívánunk! 15 kisiskolás került kórházba Pécsett, mert klórgázt lélegeztek be.
A pécsi Bánki Donát általános iskola egyik helyiségében sósav ömlött ki, a felszabaduló gázt lélegezték be a gyerekek. Orvosi megfigyelés alatt vannak, az épületben pedig szellőztetnek.
Délután érkeznek az új vadászgépek Magyarországra, az 5 gépet svéd és magyar pilóták hozzák.
A gripeneket csak 2008-ban állítják hadrendbe, addig a MiG-29-esek látják el a légtérvédelmet. A 14 vadászrepülő megfelel a NATO követelményeinek, ezért Magyarország 2010-től 4-et felajánlott a szövetségnek. A magyar-svéd szerződéshez kapcsolódóan egy ellentételezési megállapodás is született a magyar kormány és a Gripen között.
Magyarország összesen 2 kétüléses és 12 együléses Gripen vadászrepülőgépet vett Svédországtól. Az első 5 ma, a többi pedig 2007. decemberéig érkezik Magyarországra. A 10 éves bérleti időszak után magyar tulajdonba kerülhetnek az új gépek. A svédek a 210 milliárd forint összértékű szerződés alapján szállítják a gripenekhez tartozó földi berendezéseket, például a szimulátort, valamint ebből finanszírozzák a pilóták és a műszaki személyzet kiképzését is. A magyar légierő fejlesztéséről először a Horn kormány döntött még 1996-ban, majd 2000-ben az Orbán kabinet is a fejlesztés mellett határozott. Egy évvel később 2 ajánlatról folyt a vita a kormányban. Az egyik szerint használt és felújítandó F-16-osokat és F-18-osokat vásárolna Magyarország az Egyesült Államoktól. A másik viszont az új Gripenekre vonatkozott. 2001. szeptember 10-én a Nemzetbiztonsági Kabinet Matolcsy György akkori gazdasági miniszter javaslatára úgy döntött, hogy a svéd ajánlat a kedvezőbb. 3 hónap múlva Szabó János honvédelmi miniszter Stockholmban aláírta a szerződést. A dokumentum szerint Magyarország 14 A és B kategóriába tartozó többfunkciós harcászati repülőgépet kapott volna Svédországtól. Később Juhász Ferenc, a megyesi kormány honvédelmi minisztere ezt a megállapodást felülvizsgáltatta. Új szerződést kötöttek, így modernebb, jobban felszerelt és légi utántöltésre is képes vadászrepülőt adnak a svédek.
A tervezetnél egy nappal korábban, április 1-én szombaton tartják nagygyűlésüket a szocialisták. A kormányfő azt mondta, nem volt bölcs döntés a Fidesztől, hogy a szocialisták által már korábban kiválasztott április 2-ai időpontra szervezték nagygyűlésüket. Szerinte harcosság helyett belátásra, indulatok helyett biztonságra van szükség, ezért döntöttek az időpontváltozás mellett.
Bár ezernyi okunk lenne, hogy mi ragaszkodjunk ahhoz az időponthoz, amelyet először kijelentettünk. De a ragaszkodásnál most fontosabb a belátás, az erőpróbánál fontosabb a kompromisszum, a hadakozásnál fontosabb a belátó nyugodt megértés, ezért a köztársaság barátait április 1-én 14 órára hívjuk az Andrássy útra.
Délután 4 órakor jár le az országos listák benyújtásának határideje az országgyűlési választásokra. Országos listát az a párt állíthat, amelynek legalább 7 területi listája van. Eddig az MSZP, a Fidesz-KDNP, a Keresztény-Demokrata Párt, Keresztény-Szociális Centrum Összefogás, a Magyar Kommunista Munkáspárt és az SZDSZ országos listáját vették nyilvántartásba. Az MDF-nek 13, míg a Mi Épp Jobbiknak 9 megyében van listája. Az országos listáról 58 képviselő kerülhet be a parlamentbe.
Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz, mert úgy véli, hogy egy tavalyi belügyminisztériumi rendelet választási visszaélésre ad lehetőséget. Szijjártó Péter, a Nagyobbik ellenzéki párt szóvivője szerint szavazók átcsoportosítását teszi lehetővé az, hogy a második fordulóban bárki szavazhat eredeti lakhelyén, akkor is, ha az első fordulóban máshol szavazott. Ezért azt kérik Lampert Mónika belügyminisztertől, hogy vonja vissza a rendeletet. Ha ezt nem teszi meg, akkor legkésőbb április 7-e estig hozza nyilvánosságra, hányan kértek igazolást, hogy máshol szavazzanak.
Az országgyűlés elnöke szerint örök emberi parancs és kötelezettség tenni a kirekesztés, a rasszizmus és az idegen gyűlölet ellen. Szidi Katalin ezt a Nemzetközi Antirasszista Világnapon a Radnóti Miklós Antirasszista díját adásakor mondta. A 6. alkalommal odaítélt elismerés idén 15 közéleti személyiség vehette át. Mások mellett Baranyi Ferenc költő, műfordító, Koncz Gábor Kossuth díjas, színművész, rendező, Kovács András Kossuth díjas filmrendező, valamint Vásárhelyi Mária szociológus.
Az egész éjszakát Minszk főterén töltötték a fehér orosz elnökválasztás eredménye ellen tiltakozók.
Alekszandr Milinkevics ellenzéki elnök jelölt stábjának több tagját őrizetbe vették reggel, amikor éppen elhagyni készültek a teret.
Milinkevics új választásokat követel, és békés tiltakozó mozgalom megindítását tervezi Fehér Oroszországban.
A kemény hideg sem rettentette el a fehér orosz tüntetőket az egész éjszakás virasztástól. Az ellenzék már második este gyűlt össze Minszk főterén, hogy tüntessen az elnökválasztás eredménye ellen. Nem ismerik el az immár harmadik elnöki ciklusát kezdő Alekszandr Lukasenko győzelmét, aki a hivatalos bejelentés szerint több mint 80%-ot szerzett. A demokratikus erők közös jelöltjének, Alekszandr Milinkevicsnek pedig mindössze 6%-ot számoltak össze, amit az ellenzékiek erősen kétségbe vonnak.
Azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, az emberek többsége igazi választást akar. Egyszerűen meg akarjuk mutatni, hogy az elnököt csak egy kisebbség támogatja, nem pedig 80%.
A nemzetközi szakértők szerint sem felelt meg a választás a demokratikus követelményeknek. Az ellenzéki tüntetések azonnal megkezdődtek, amint lezárták az urnákat. Akárcsak vasárnap, hétfőn is több ezren vonultak a Fehér Orosz főváros főterére, ahol békés hangulatban telt az éjszaka.
Mi most ezt a helyszínt a szabadságunk helyszínébe változtatjuk.
Milinkevics maga is a téren töltötte az éjszakát. Az ellenzéki politikus reggeli távozásakor még felszólította a tüntetőket, hogy este ismét gyűljenek össze, és folytassák a tiltakozásokat az elnökválasztás eredménye ellen.
Nincs megegyezés Franciaországban. Március 28-ára általános sztrájkot hirdettek a francia szakszervezetek és diákszervezetek, miután a kormány a határidőig nem vonta vissza a fiatalokat hátrányosan érintő új munkaügyi törvényt. A francia miniszterelnök Dominique de Villepin tegnap tárgyalt a diákok képviselőivel. A találkozón azt mondta, nem hajlandó eltörölni a jogszabályt, de kész javítani rajta. A több mint egy hete tartó tüntetések ma is folytatódnak Párizsban.
Iránban, Irakban és Afganisztánban síta muszlimok milliói ünneplik a hagyományos perzsa új évet, amely egyben tavaszköszöntő is. A Nowruzon elmondott ünnepi beszédeken az iráni atomprogram is téma volt.
Senki sem veheti el az iráni nép jogát, hogy békés célú atomprogramját folytassa. Mahmoud Ahmadinejad iráni elnökön kívül Ali Khamenei ajatollah, a középkeleti ország legfőbb vallási vezetője is televíziós beszédben köszöntötte a 70 milliós országot a perzsa új év a Nowruz alkalmából. Milliók ünnepeltek Afganisztánban is, ahol nem csak a síták, hanem az egész ország számára ekkor kezdődik az új év. A szokásokhoz híven Kabulban is ezrek keresték fel a szentélyeket.
Mi muszlimok azért imádkozunk, hogy békés, jó és szép új év jöjjön, hozzon fejlődést és több boldogságot Afganisztánnak.
Irak északi részén a kurdok ünnepe is a Nowruz, amely magyarul új napot jelent. Kirkuk utcáin népviseletbe öltözve és táncolva köszöntötték az új évet.
Még mindig nincs nemzetközi egyetértés arról, hogyan kellene kezelni az iráni atomválságot. Tegnap este ismét összeültek az NSBT állandó tagországainak diplomatái, hogy Németország képviselőjével kiegészülve hosszú távú Irán stratégiát dolgozzanak ki. Míg az Egyesült Államok és az uniós tagállamok kemény fellépést szeretnének a közel-keleti országgal szemben, Kína és Oroszország védi stratégiai partnerét.
Lassan már két hete egyeztetnek a diplomaták, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa egységesen lépjen fel az iráni atomprogram ellen. Tegnap este 6 ország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Oroszország és Kína képviselői próbáltak megállapodni egy hosszú távú stratégiában, amelyel rá tudnák venni Iránt atomterveinek feladására.
A közös nyilatkozat tervezetéről tárgyaltunk. Most Franciaország és Nagy-Britannia újra nekiül és megpróbál finomítani a szövegen. Holnap pedig folytatjuk a tárgyalást.
A kiszivárgott hírek szerint azért nem sikerült megállapodni, mert az oroszok nem voltak hajlandóak elfogadni a keményebb fellépést Iránnal szemben. Persze a nagy politika sem felejtette el az iráni atomkérdést. George Bush amerikai elnök clevelandi beszédében például azt emlegette fel, hogy Irán korábban azt mondta, el akarja pusztítani Izraelt.
Világossá tettem már, és újra elmondom, hogy katonai erővel fogjuk megvédeni szövetségesünket, Izraelt. Természetesen célunk, hogy diplomáciai eszközökkel oldjuk meg az iráni válságot. Fontos, hogy nemzetközi egyetértésben lépjünk fel.
Így gondolja Oroszország és Kína is. Az irániakkal leginkább elnéző két szuperhatalom vezetője, Vladimir Putyin és Hu Jintao ma találkoznak Pekingben. Az iráni atomprogram kezelésének kérdése a fő tárgyalási pontok között van.
Fegyvert, földgázt és kőolajat akar eladni Kínának Oroszország. A katonai és energetikai együttműködés erősítése érdekében utazott Pekingbe Vladimir Putyin. Az orosz államfő látogatása új korszakot nyithat az évtizedeken át hűvös, néha ellenséges orosz-kínai kapcsolatokban. Oroszországnak a kőolaj és a földgáz magas világpiaci ára miatt éri meg, hogy minél gyorsabban megépüljön a Szibériából Kínába vezető csővezeték. Ezzel Peking is egyetért, hiszen dinamikusan fejlődő gazdaságának egyre több energiára van szüksége. Kína most is jelentős mennyiségű orosz kőolajat vásárol, amely vasúton érkezik északi szomszédjától.
Lemondott a svéd külügyminiszter, Laila Freivalds-ot azzal vádolták, hogy nyomást gyakorolta a szélsőjobboldali bevándorló ellenes svéd demokrata pártra, hogy zárja be internetes oldalát, amelyen pályázatot hirdetett Mohamed karikatúrákra. A miniszter ezzel megsértette a véleménynyilvánítási szabadságot. Freivalds népszerűsége már másfél éve mélypontra esett, mert túl lassan indította el a dél-ázsiai szökőármentési munkálatait. A cunamiban 543 svéd állampolgár vesztette életét. Laila Freivalds már másodszor kényszerül lemondani miniszteri tisztségéről. 6 éve az igazságügyi tárca éléről távozott, miután kedvezményes áron akarta megvásárolni az általa bérelt stockholmi lakást.
Rehabilitációs központ alapkövét rakták le a Tolna megyei Gunarason. Mozgásszervi és szívbetegeket kezelnek majd. A beruházás 700 millió forintba kerül. A szakemberek reményei szerint a központ Dombóvár egészségturizmusának egyik bázisa lesz.
Ezen a területen decemberre 198 ágyas rehabilitációs központ épül. Itt kezelik majd a kardiológiai, neurológiai és mozgásszervi betegeket. A fejlesztés orvos szakmai oka az, hogy öregszik a társadalom, változnak az igények, mondja a kórház vezetője.
A beruházást követően 80 aktív ágyat csökkent a kórházunk, 80 rehabilitációs ágyat fejleszt. Ezzel a lakosság valós szükségleteinek megfelelő struktúrát kívánunk létrehozni.
A fejlesztés üzleti része pedig az, hogy az intézmény a Dél-Dunántúli régió kiemelkedő rehabilitációs központjává akar válni. A helyiek ettől várják a térség gazdasági fellendülését is.
Ettől az ágazattól várjuk azt, hogy a jövőben Dombóváron a foglalkoztatás jelentősen tud javulni, ugyanakkor a keresetek jelentősen tudnak növekedni, tehát az egész térségnek a vitalitását, életképességét jelentheti ez a program.
Az első nemzeti fejlesztési terv keretében tucatnyi intézményt korszerűsítenek, mondta az átadáson résztvevő helyettes államtitkár. Ez jelenti a magyar egészségügy szerkezetváltását, amit a kormányprogramban is ígértek.
Második alkalommal lett az év kórháza a Békés Csabai a közepes méretű intézmények kategóriájában. Az egészségügyi minisztérium a pályázó egészségügyi intézményekben a szolgáltatás színvonalát, a szervezeti struktúrát és a gazdasági tevékenységet vizsgálta.
Az eddigi két pályázaton egyaránt a Réti Pál kórház végzett az első helyen. A főigazgató szerint a cím elnyeréséhez az orvosi munka minőségének folyamatos fejlesztése, az eszközök korszerűsítése, az emberi és szakmai tisztesség megőrzése is szükséges.
A menedzsment dolga az, hogy ezekhez az aggasztó külső körülményekhez alkalmazkodtassa a szervezetet. És ha ezt gyorsan, hatékonyan meg tudja tenni, akkor a kórház talpon maradt, tehát jó tud lenni. Változtatni kell, ez a lényeg.
2001-ben több mint 50 millió forintos hiánnyal vett át a kórház irányítását a jelenlegi főigazgató. Ezért jelentős érdem, hogy az intézmény gazdaságilag stabil.
Fennmaradni, talpon maradni úgy tudunk, hogy folyamatosan áttekintjük a kórház struktúráját, és ahol felesleges kapacitások vannak, azokat megpróbáljuk leépíteni, illetve átstruktúrálni oly módon, hogy alkalmazkodni tudjunk a megváltozott körülményekhez.
A betegek elégedettek az ellátással. Az izominősítési szabvánnyal rendelkező intézményben ugyanis nem kell sokat várni az egyes kezelésekre.
Az itteni viszonyokról nagyon jó véleményem van, mert nem régóta vagyok benne, de 10 évvel ezelőtt voltam itt, és azóta is hirdettem, hogy a Békés Csabai ortopédia a világ legjobb helye és a legjobb a kórházak között.
A kórházat folyamatosan korszerűsítik, meghatározott menetrend szerint fejlesztik az eszközöket, és még ebben az évben megkezdik ennek az épületnek a felújítását.
Már dugványozzák Mátészalkán az alig egy éves japán fűzcserjéket, a bioenergia előállítására hasznosítható növényt. Szakemberek szerint a fűzfaapríték felhasználásával ki lehetne váltani a hagyományos energiahordozókat a mátészalkai lakások fűtésében.
Jelenleg 17 000 hektáron van japán biofűz ültetvény Mátészalkán. A növényeket már most elkezdték levágni, hogy az ágakat később dugványozni lehessen. Ezt a fajtát egyébként a japánok kifejezetten energiatermelés célra nemesítették ki. Az akár 4 méter magasra is növő biofüzet összeaprítva bármilyen kazánba el lehet égetni.
Szerintem a Magyarországon felhasznált fosszilis energiának a jó részét ki tudja váltani. Azokon a területeken is termeszhető, ahol már gazdaságosan a szántóföldi kultúrák nem díszlenek kukoricabúza napraforgó. Ez a fafajta, ami egy nagyon agresszíven növő fafajta, bokorfűz gyakorlatilag, ez megterem ott is.
A most levágott szaporításra felhasználható részeget a Kraszna Szamos köztérségébe 100 hektáron fogják telepíteni, így hasznosítva az időszakos víztározók területét. A mátészalkai szakemberek szerint a fűzből nyert energia a lakások fűtését is megoldhatja környezetkímélő módon. Már végeztek ilyen próbát, de az, hogy mikorra fogja kiváltani ez a tüzelés az egyéb fűtőanyagokat, még kérdéses. A bioenergiát a jelenleg hatályban lévő rendelet szerint egyébként kötelező átvennie a szolgáltatóknak.
Megkezdődött a Mortimer néven elhíresült fiú büntetőpere a fővárosi bíróságon. A vád szerint a fiatalember még tavaly sebesített meg életveszélyesen egy szintén fiatalkorú férfit egy budapesti buszon. A sértett jogi képviselője bejelentette, hogy a fiú maradandó fogyatékossága miatt 3,5 millió forint kártérítést is kérnek.
Tehát emberölés büntetének kísérletemet.
Ezzel vádolja az ügyészség Mortimert. A vádirat szerint a fiatalember még tavaly sebesített meg karddal életveszélyesen egy szintén fiatalkorú fiút Budapesten a 21-es buszon. Mortimer a tárgyaláson összefüggő vallomást nem akar tenni. A bíró kérdéseire válaszolva azonban azt mondta, szerencsétlen baleset történt.
Abban ismertem el a bűnösségem, hogy én okoztam a sértés.
Igen, de akkor nem akarta ezt okozni, ha jól értem?
Nem.
Akkor én egy gondatlan cselekményben ismeri el a bűnösségét, így van?
Igen.
Tehát nem azzal, amiben valójában az ügyészség vádolja.
Így van.
Állítása szerint a busz rándult egyet, ő pedig ekkor elvesztette egyensúlyát. Ezért szórodott a fiúba a kard, Mortimer szerint véletlenül. A bírósági tárgyalás délután a sértett meghallgatásával és a bűnjelek bemutatásával folytatódik.
Felgyújtotta házát egy férfi a Győr melletti Koroncón. A lakásból bírósági végrehajtó költöztette volna ki a tulajdonost. Ő azonban a végrehajtó megjelenésekor tüzet gyújtott a ház több helységében. A helyszínre érkező rendőrök láttán az 50 éves férfi felvágta az ereit és légpuskájával fejbe lőtte magát. A mentők kórházba vitték. Úgy tudjuk, nincs életveszélyben, a rendőrség rongálás miatt indít eljárást. Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk.
Nézzünk most közülük néhányat röviden.
...2012-től jöhet az egységes jogosítvány, a végleges tervezet a jövő heti egyeztetésen alakulhat ki.
Hibáztak a spanyol hatóságok, Strasbourgban megkezdődött a tavalyi erdőtüzek felelőseinek meghallgatása.
A telefon jó kezekben művészi kamerává is válhat, ezt mutatja be az első hazai mobilfilmfesztivál. Uniós hírek következnek, no meg az uniós jogosítvány. Az unió miniszterei 2012-ben vezetnék be az európai jogosítványt.
A megállapodást több hónapos egyeztetés előzte meg. A végleges tervezet várhatóan a jövő heti egyeztetéssel lát napvilágot.
Az előterjesztést az Európai Bizottság és az Európai Parlament is támogatja.
Összesen 110.
Jelenleg ennyiféle jogosítvány van érvényben az uniós tagállamokban. Ezeket váltaná ki az új egységes papír, melyet 2012-ben vezetnének be. Az új vezetői engedélyek tervezetét több hónapos vita előzte meg, a leghevesebben Németország és Ausztria tiltakozott ellene. Berlin egy jó darabig makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy az új típus érvényességi ideje ne legyen több 10 évnél. Aztán megszületett a kompromisszum, a dokumentum 10, de akár 15 éven át is feljogosíthatja a vezetésre tulajdonosát. Az új jogosítvány leginkább egy hitelkártyára hasonlít majd, de lesz rajta fénykép is. A közös szabályozást azt kényszerítette ki, hogy az Unióban egyre inkább elterjedt az úgynevezett jogosítványturizmus. Ez azt jelenti, hogy azok közül, akik az egyik tagországban elvesztették jogosítványukat, egyre többen más tagállamban szerezték meg a vezetői engedélyt. A jelenleg hatályos dokumentumokat körülbelül 2032-re vonnák ki végleg a rendszerből.
A libanoni kormányfővel találkozott a Soros elnök, Ausztria külügyminisztere. Fuad Signora és Ursula Plasnik Beirut és az Unió kapcsolatának mélyítéséről folytatott megbeszéléseket. A tárgyaláson jelen volt Javier Solana, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is. A megbeszélés után Signora találkozott Benita Ferrero Waldnerrel, az Unió külkapcsolatokért felelős biztosával is.
Bizakodóan tekint a csütörtök pénteki uniós csúcs elé a német kancellár. Angela Merkel azt mondta, a brüsszeli találkozónak eredményesnek kell lennie. Elsősorban a tervezett fő téma az európai energiapolitika egységesítése és modernizálása ügyében. A Berlinben vendégeskedő José Manuel Barroso szerint a legfőbb cél, amelyért az uniós intézmények keményen dolgoznak, hogy minél több munkahelyet teremtsenek. A bizottság elnöke azonban arra is rámutatott, hogy nem csak közösségi, hanem nemzeti szinten is csökkenjen a munkanélküliség.
Strasbourgban megkezdődött a tavalyi spanyol erdőtűzek lehetséges felelőseinek meghallgatása. A katasztrófában összesen 17-en haltak meg. Az áldozatok hozzátartozói igazságtételt követelnek. Azt mondják, a hatóságok más szempontokat tartottak fontosabbnak, mint hogy időben cselekedjenek. Ezért volt ekkora a pusztítás.
10 éve nem pusztítottak akkora erdőtüzek Spanyolországban, mint tavaly. 2005-ben több mint 153 ezer hektárnyi erdőt és legelőt perzseltek fel a lángok. Az ibériai állam területén januártól szeptemberig 23 ezernél is több tűzfészket jegyeztek fel, köztük 36 nagy területre kiterjedő tűzfészt. A lángok között 17-en lelték halálukat. A spanyol hatóságokat képviselő Felipe Solana Ramírez először hallgatták meg az Európai Parlamentben. Együttérző szavai nem hatották meg az áldozatok hozzátartozóit.
Máig nem tisztázott, kik a felelősök, kik hibáztak. Lassan megint itt a nyár, és azok, akik a szeretteink haláláról tehetnek, még mindig az irodájukban ülnek.
Ez az első alkalom, hogy együttérző, megértő szavakat hallunk a regionális hatóságoktól. 8 hónappal a borzalom után mégis rászánták magukat, hogy ide jöjjenek Strasbourgba, és azt mondják, velünk éreznek. Nem együttérzést várunk el, hanem azt, hogy tegyenek igazságot.
Az ibériai országban a meteorológiai feljegyzések alapján 1947 óta nem volt a tavalyihoz fogható súlyos aszály, amely a tüzeket okozta.
Kulturális hírek következnek. Magyarországon először szerveznek mobil filmfesztivált.
A telefonokkal készített filmekkel bárki nevezhet. A szervezők célja, hogy bemutassák, hogyan lehet a felvett eseményeket művészien feldolgozni.
Így készül egy mobil híradás. Szinte már minden mobiltelefon tud rögzíteni mozgó képet is, és ezt egyre többen ki is használják. Az új technológiai lehetőségekkel készített életképek sajátos dokumentumfilmek bemutatására, értékelésére teremt lehetőséget az első hazai mobilfilmfesztivál.
Tavaly előtt Chicagóban volt az első ilyen próbálkozás, majd Ithacában, tehát az Egyesült Államokban. A tavalyi esztendőben pedig Portugáliában volt, illetve Párizsban volt egy kísérlet mobilfilmekre. Rengetegen foglalkoznak vele, tehát 6 éves, 5 éves gyerekektől kezdve, akik nap mint a használati eszközként használják ezt a készüléket, egészen nyugdíjasokig, a családi filmekig. Nagyon, nagyon, tudomásom szerint nagyon sokan foglalkoznak ezzel.
A szervezők célja egyrészt, hogy a véletlenszerűen felvett eseményeket művészien mutassák be, másrészt feltárják a telefonos filmezés technikai trükkjeit.
Mi a legfontosabb, hogy ebből az intimitásból és ebből a pillanatnyiságból kiindulva ebből talán másfajta filmek jönnek ki, mint amit videokamerával csinálnánk. De hát ez majd a pályázattól, illetve a pályázók kvalitásától és tehetségétől függ, hogy ő mit vesz észre ezzel az eszközzel.
A fesztiválra bárki nevezhet 2-3 perces filmetüdökkel, mozgóképes naplóval. Az alkotásokat korosztály szerint és több kategóriában díjazzák majd. Az első mobilfilm fesztivál június elején az Új Színházban, a folytatását pedig a Művészetek Völgyében rendezik meg.
Kollégánk Szerényi Gábor grafikáiból nyílt kiállítás a Háló Közösségi Ház galériájában.
Az elmúlt évek anyagából láthatnak válogatást a látogatók.
Szerényi Gábor mártogatós tusttollal rajzolt vékony vonalai mély gondolati tartalmakat jelenítenek meg. Képi világa absztrakt, de az ábrázolással nem teljesen szakító grafikák roppant érzékenységű univerzumáig terjed. Az illusztrációk megkövetelt folthatásának megteremtése mellett a részletek felfedezésére, elgondolkodásra készteti a látogatókat. A családtagok ánképét szobor sziluettek közé helyező képe is árulkodóik Szerényi Gáborról, stílusáról. Rajzai egyszerre mesélnek személyiségéről és tágabb kitekintést adnak a világról.
Tulajdonképpen a fő téma az mindig én magam vagyok, tehát a magam eszközei, amit a íróasztalomon tartok, kis törmelékeket, fotórészleteket is felhasználok, és aztán ezekből komponálok úgy, hogy néha magam is meglepődöm, hogy a végén mi születik.
A grafikus képein több visszatérő motívum szerepel. Ilyen például a körszők megrajzolása. E sorozat darabjai közül a kiállításon most egy kép látható, amely két világ hasonlóságát és ellentétét az irónia eszközével dolgozza fel. Rajzainak egyedülálló fekete-fehér színvilága a felfedezés erejével hat a szemlélőre. Grafikái sajátos világot idéznek az önábrázolás sokoldalúságától a mindennapok világának megjelenítéséig.
Ezek olyan fekete-fehérek, amik annak ellenére igazán sok színűeknek látszanak. A fekete-fehérség maga az abstrakció. Tehát itt most igazán láthatjuk, hogy fekete-fehérben is lehet igazán színes képeket csinálni.
A grafikák láttán a nézőnek az a benyomása támad, hogy Szerényi Gábor több képet szerkesztett egybe. A művek a sík felületek egymásra rakásából kibontakozó történet illúzióját jelenítik meg. Egy-egy emberarc, egy-egy állat vagy tárgy átlényegült keze alatt, magába olvasztva a gondolatok, az asszociációk, emlékek és megérzések széles skáláját. A kiállítás április 28-áig látható.
Mindjárt időjárás jelentés következik.
Előtte azonban nézzük meg még egyszer egy-egy mondatban, milyen fontosabb témákkal foglalkozott ma a híradó.
Délután érkeznek Magyarországra az új gripenek, 2008-ig még a migek védik a légteret.
Tovább tiltakozik a fehér orosz ellenzék a választások eredménye miatt, nem ismerik el Lukasenko győzelmét.
Mátész Halka alternatív energiaforrást keres, már dugványozzák a japán fűzcserjéket, később bioenergia lesz belőlük.
Megkezdődött Mortimer büntetőpere, a sértett 3,5 millió forint kártérítést is kér maradandó fogyatékossága miatt.
Végül tehát időjárás jelentés.
Nyugat felől többször megnövekszik a felhőzet, emellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, az élénk délnyugati szél időnként megerősödik. A csúcshőmérséklet 11-16 fok között alakul.
Sporthírek, körzeti híradó és a Kárpáti Krónika következik.
Legközelebb délután 4 órakor várom Önöket hírösszefoglalóval.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánunk!
Viszontlátásra!
Minden normális ember a számára kellemes és neki megfelelő sportot űzi. Az lehet úszás, futás, kötélmászás, bármi, de végül is a szex is egy nagyon jó sport.
Jaj, ezt akartam kérdezni, doktornő, bocsásson meg, engem kicsit elkeserített,
csak a fut...
Az endorfinnál tartok én még mindig, hogy nekem az nagyon kéne, de a futás az én, a csoki meg a banán sem nagyon dobott, hát a szex azt csinál ilyen endorfin?
Hát hogyne, hát az a leggyönyörűbb sport, hát köszönöm attól szépen. Lehet ugye mindenféle
szempontból.
Kedden este ismét jelentkezünk kívánságműsorunkkal. Önök kérték. Kovács Kati, Szabó Gyula, Bussai Antal, Gálfi László és Hegyi Barbara, Sólyom Nagy Sándor, Nyári Zoltán, Berecki Zoltán, Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt, Fonyó Barbara, Hofi Géza, Bajor Imre, Szilágyi Tibor, Ihos József, Markos György, Usztics Mátyás és Katona János. Várjuk kedves nézőinket a Magyar Televízió 1-es programján.
Oroszlánként fogom védeni a fiamat és a kedvesemet.
Kész tragédia. Ez a gyerek Hermanné.
Neki mellettem kell maradnia, hogy elkerüljünk minden botrányt, legalábbis amíg le nem zártam a most folyó üzletemet.
Nem csak a szüleim nem nézik jó szemmel a barátságunkat, de Anna sem.
Ha 3 hónap múlva Anna nem szabad, akkor újra találkozunk, te és én. Megint sikerült összetörnöd a szívemet, de utoljára! Esküszöm, hogy utoljára!
Gőg. Az olasz filmsorozat folytatódik csütörtökön este az M1-en.
Károsodott haj. Egyik felén kipróbáltuk az új Dove intenzív hajápolókat, melyek mélyrehatolva segítenek helyreállítani a roncsolódást. A Dove intenzív ápolás segít az erősen károsodott hajat is sejmessé és bársonyossá varázsolni. Nézze csak! Dove intenzív ápolás. A sejmes és bársonyos hajért.
A mi felelősségünk, hogy világra jönnek, hogy mit esznek, mit érnek el, és hogy miként növekednek. Pótolhatatlanok vagyunk számukra, ahogy a kalcium a fejlődésükhöz. A Danoninóban 2-szer annyi kalcium van, mint a tejben, és D-vitamint is tartalmaz, hogy mindig egészséges legyen a holnapjuk. Danonino. Tőlünk értük.
Az egészség a legjobb érzés. Őrizze meg a centrummal. A még teljesebb összetételű centrum ellátja egész testünket vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel. Így segít megőrizni egészségünket minden nap. Centrum A-tól Z-ig gluteinnel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az Advil Ultra oldott állapotban tartalmazza a hatóanyagot, ezáltal villámgyorsan szünteti meg az erős fájdalmat. Nem hiszi? Próbálja ki a 2 darabos kiszerelést 115 forintért.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Tít! Ticus! Tít! Hol vagy, lustaság?
Senki nem tud ellenállni a megújult Ceva Deluxe puhaságának. Ceva. Szakadatlan puhaság.
Kipróbálná az új joghurtunkat akciós áron?
Lehet, hogy olcsó, és biztosan finom is, de én maradok a Danon könnyű és finomnál. Ez valódi joghurt, friss tejből készült, élő flórát tartalmaz, ami nagyon egészséges. Nekem a családom egészsége a legfontosabb. Kóstolja csak meg.
A családi kiszerelés most kedvező áron kapható.
Semmi.